Jó, akkor köszönöm előre is, elnézést kérek, és mindenkinek megköszönöm, hogy hajlandó meghallgatni. Legnagyobb ajándék. A névterek, mint az közismert, ugye, az egykori, de még ma is rendkívül fontos nemzeti értelmező szótáraknak az utóda tulajdonképpen, csak annál ezerszerte komplexebb webes körülményekhez fazonírozva. Az előzményeiről egy korábbi Sárospataki előadáson a múlt évben beszéltem, hogy miért fontos, hogy miért van jelentősége, milyen jelentősége van a típus adatainak, és hogyan szokták használni, stb. És ezt is teljesen tartalmi nézőpontból fogom tárgyalni, utánam Szabadát István szervesen következik az előadásával, és ő sokkal lényegesebb kérdésekről fog tudni önöknek beszélni, amelyek valószínűleg sokkal érthetőbbek is lesznek. Minden esetre a jelenlegi munka, mivel még a kezelőrendszer nincsen meg, a Thesaurus kezelővel a Relexen folyik, és hát annak MARC formátuma van, de a MARC formátum természetesen egy jövendő névtérnek csak az egyik formátuma, mert a jövendő névtér egy osztott rendszer lesz, amelyben minden felhasználó a saját formátumának megfelelően tudja importálni és exportálni az állományokat, csak azért felhívom a figyelmet arra, amit minden könyvtáros tud, csak sajnos a könyvtári szakma presztízse jelenleg rendkívül gyenge, és ennek következtében mások nem tudják, hogy a MARC formátum egy csodálatos logikai formátum, amivel gyakorlatilag minden megvalósítható, például a névterek speciális igényei. Lehet látni, hogy a 0xx-es mezőben, amely mindig is az adott metaadat metaadatait tartalmazza, de névterek esetében a tárgyi adat maga a név, ezért nem metaadatként szerepel, és ezért a nevekre vonatkozó adatok, például a legelőször látható koordináta adat, az mit akarsz? Igen, a koordináta adat az a név metaadata, a földrajzi név metaadata. Ezek a metaadatok nevek esetében rendkívül gazdagok, gondoljunk egy személynév rendkívül sok tartalmi és formális adatára, és földrajzi nevek esetében is ugyanez a helyzet, és éppen ezért a MARC formátum különböző mezőivel ezek nagyon jól kezelhetők, a 034-es mező például arra van, hogy a földrajzi koordinátákat a lehető leggazdagabb módon, például az égi koordinátákat is kezelni lehessen. Egyébként a névterek két alapvető rétegezése közül a térbeli rétegezés az egyik nagyon fontos rétegződés, és ennek az azonosítója a földrajzi koordináta a földrajzi nevek esetében. Nehogy azt higgyék tehát, hogy a nevek azonosítanak. A nevek csak kulturálisan azonosítanak, és ezért egy jól nevelt informatikus számára az ég alatt a földön semmit nem jelentenek, viszont a felhasználó számára perdöntő jelentőségűek, és ilyen értelemben maga a helyazonosítás a földrajzi névterekben a koordinátákkal rendkívül fontos, az persze különböző problémákat vet föl, hogy mit értünk helyen, de ez nem ennek az előadásnak a témája, és majdhogy nem filozófiai probléma, hogy például mi azonosítja a hegyet? A csúcsa és a területe nem. Probléma az, hogy ha három megye találkozási pontján van egy hegy, akkor az melyik megyéjé például, mint rész egész relációért? Mi határozza meg a folyókat? Itt lehet látni, hogy a MARC-ban meg van oldva, hogy a torkolat és a forrás adatot is pontosan definiálni lehet, de ugyanúgy abban a dollár 3 almezőben definiálni lehet, hogy nem tudom én, Balmazröcsögén hol van a folyó koordinátája. Tehát nagyon pontos lehetőségeket ad meg, és a névazonosítás az az időben egyszerre élő nevek kulturális azonosítói, és ennek következtében minden névnek nagyon sok különböző nyelvű neve van, és szinonimája is van. A típus azonosítás a földrajzi neveknél különleges jelentőségű, hiszen az, hogy valami hivatalos, hogy normatív név csak, tehát elfogadott, de nem szabványban rögzített, hogy nem hivatalos, meg város, nagyközség, falu, külterület, belterületi település, stb. Ezek alapvetően fontos információk a földrajzi nevek esetében, tehát nem csak nyelvészeti információja van egy földrajzi névnek, és természetesen van például nemzetközi nemzetközi igazgatási információ típusonat is róla, a statisztikai célú területi egységek, az NUTS, és a lokális, helyi földrajzi egységek azonosítói, és ilyen értelemben a Debrecen az úgynevezett lokális második szintű azonosító szinthez tartozik. A könyvtári informatikai szempontból, amely a kezeléssel nagyon szorosan összefügg, mély megvetéssel van kezelve a számítástechnikusok részéről, szintén rendkívül fontos típus adatok vannak, mert hiszen az, hogy mi az alapnyelv egy adott névtérben, hát ugye jól nevelt nemzeti gondolkodású főként nekünk a magyar, de különböző alapnyelv lehet, és akkor más és más a névtérnek a szemantikai struktúrája is. És hát ilyen értelemben például az ugyancsak mélyen megvetett, ugye a természettudomány szempontjából megvetett, kitüntetett névalap, amelynek csak egyetlen szerepe van, hogy a mezei felhasználó számára alapértelmezésként felkínáljon egy nevet. Mert nem lehet egyszerre 25 nevet neki felkínálni, ha például Debrecenről van szó. De rendkívül kiemelkedő jelentősége van a típusazonosítások területén a nyelvészeti típusoknak, mert ezek hallatlanul fontos információkat szállítanak egyrészt kulturálisan, másrészt pedig nyelvi részkorpuszokra tagolják magát a földrajzi névteret, tehát külön ki lehet választani, hogy melyik az, amelyiknek keletkezése morfometrikus, melyik ősmagyar, középmagyar vagy legújabb magyar korból származik, melyik endoníma, tehát belső keletkezésű vagy exoníma, melyik köznyelvi, rétegnyelvi, szakmai, melyik például méret vagy állatvilág névből, Debrecen valószínűleg az állatvilág névből származik, főnévi, melléknévi, és hát ilyen fontos adat is például, hogy területileg moldvai magyar, boszniai magyar, mert elképesztően sok magyar helynév van mindenütt a világon, a magyar nyelvterületen kívül is. És hát ilyen értelemben fontos az ontológiai azonosítás, hogy valami hegy, víz, föld, falu, város vagy hold, mert a névtérhez az égitestek nevei is hozzátartoznak. Ilyen értelemben azonban hallatlanul fontos az időbeli rétegződés egy névtérben, mert az mondja meg, hogy mi történt tulajdonképpen, és itt lehet látni, hogy Debrecennek az eredetie egy SKL bolgár népnek a török névnek a neve, azt jelenti, hogy mozogjon, éljen, eldöntetlen, hogy a személyre vonatkozott, aki a szállásterületet birtokolta, hogy éljen, ismerjük ezt ugye, a államelnökök, miniszterelnökök és egyéb vezéregyénysége mindig éljen, és vagy pedig az ott látható töménytelen nyájtól, amely ezen a területen hömpölygött, mozgott, én az utóbbira szavaznék, egyébként csak, hogy egy kicsit szórakoztató is legyek, a SKL név, azt az arab utazók adták egy bolgár törzsnek, mely etelközben csatlakozott a magyarokhoz, és mivel magánhangzót nem tudtak csinálni, hát ezért SKL másodhangzókat rögzítették csak. De mondják így, SKL, ez a székely név neve. Tehát a székelyek egy bolgár-török törzs volt, amelyek eredetileg itt a Hortobágy-Berettyó vidékén települtek le, és ezért van például a közeli Berettyónál székelyhíd, mint a kora Árpád-korban az egyetlen kereskedelmének használható átkerő a Mocsáron. A neve székelyek idővel aztán Erdélybe vándoroltak menekülvén a királyi hatalom központosító törekvései ellen, és ilyen értelemben Debrecennek például elődje volt a Boldogasszony falva, annak elődje volt a torna, és hát egy másik névelődje a Tébresün, meg a Debresün, tehát különböző népnevek, névelődei voltak az időbeli rétegződésben, ami a legjobban akkor látható, ha megjelenítjük egy névtérben az úgynevezett koordináta név szócikket. Ott a vezérszó maga a koordináta, és ott látni kell tudni, hogy a történelmi idők során az adott koordináta ponton mi volt. Ez forradalmian új a web a segítségével, informatikailag egy PIMF feladat megoldani, de ahhoz képest, hogy milyenek voltak az eredeti értelmező szótárak, hát hihetetlen tágasságot jelent, hiszen tényleg át tudom tekinteni a lélegzetálló mélységét, a mélységes mély a múltnak kútját. És ilyen értelemben lehet látni, hogy hogy változott Debrecen az idő folyamán, az ómagyar korban, falu lett tornából Boldogasszonyfalva, egyébként három falu egyesüléséből keletkezett idővel, és később hogy lett város, mezőváros, szabadkirályváros, és mind ott vannak az időadatok is, meg még millió más adat is. a metaadatokat abból a szempontból foglalhatjuk össze, hogy én itt kizárólag tartalmi jellemzőkről beszéltem, a koordinátár kivételével. A kettő együtt adja ki az egészet, tehát az egyik a másik nélkül nincs értelmetlen. És hát ilyen értelemben ez a fajta azonosítás rendkívüli intellektuális erőfeszítéseket, manuális, ahogy megvetően mondják, erőfeszítéseket igényel, mert az, hogy valamiről ennyi adatot meg lehessen állapítani, ahhoz nem csak egy szakma hozzáértése kell, hát látták, ahhoz kell a könyvtári, a kartográfiai, az igazgatástani, a nyelvészeti nem utolsó sorban, és még néhány más szakma hozzáértése, hogy teljes körűen, tehát egy ilyen névtér kialakulása, akárcsak az értelmező szótáraké, nemhogy évtizedes, évszázados munka. A magyar értelmező nagyszótárt az 1890-ben kezdték el, és 1970-valahányban készült el. Tehát a névtér a mi világunkban bizonyos értelemben egy fantasztikus, lélegzetelállító alapkutatás tárgya, amely a jövőben valósul igazán meg, és mi, akik benne részt veszünk így vagy úgy, láthatatlanul belesimulunk majd ebbe az eredménybe, mint a kopott templomi falak freskóin a háttér alakok. És ilyen értelemben a tulajdonneveknél nagyon érdekes, hogy a tulajdonnévről azt tartja megint csak a természettudomány, hogy az egy és egyetlen dolgot azonosít, tehát nem fogalom. De hát nagyon jól tudjuk, hogy azt mondjuk, ő egy Hitler, és egy politikusra gondolunk, de nem Adolfra. Úgyhogy ilyen értelemben Hitler fogalom is. És ilyen értelemben, amikor megnézzük a korábbi típusadatok és egyéb adatok tömkelegét, akkor itt tulajdonképpen egy tulajdonnévnek a fogalmát azonosítottuk, ha tetszik, ha nem. És ez egy fantasztikus szellemi teljesítménye az embernek. Következő két példában csak kitekintésként mutatjuk, hogy egy névtérben mi minden lehetőség van, hogy én a kronológiai rétegződés segítségével egy bizonyos időpont térképét tudom megjeleníteni, például a második katonai felmérésen itt látható Debrecen, és itt látható az eredeti Boldogasszony falva, a Tébrésűn az valahol itt volt, és itt látható például a Tócó, és a Tócóvölgy, és a Tócó patak maga, tehát fantasztikus lehetőségek vannak a kitekintésre, itt például Debrecen 1910-es térképe van, ugyanúgy látható az adott helyen a Boldogasszony falvának a nyoma, meg a Tócos kert. És hát itt látható az egyik ilyen megjelenítési szócikk, amelyik önmagában természetesen csak a könyvtári szempontokat tükrözi, és millió más lehet attól függően, hogy egy felhasználó mit akar tulajdonképpen látni, és ilyen értelemben a névtér sokkal rugalmasabb lehetőségeket biztosít a web és az informatika jóvoltával, na azért ismerjük el, hogy a számítástechnikusoknak is van benne szerepük, és ilyen értelemben nagyon különböző változatai lehetségesek a megjelenítésnek. De mivel mert azonban a könyvtárosok azok a szerencsétlenek, akik ezzel elkezdtek foglalkozni, eléggé el nem ítélhető módon, holott sokkal nagyobb presztízsű szakmák is vannak. Ennek következtében jelenleg még rányomja a szerencsétlen könyvtáros szakma a bélyegét a névterekre, de ez a számítástechnikusok, a nyelvészek, a kartográfusok dicséretre méltó erőfeszítései nyomán majd idővel meg fog változni. A kiinduló forrásállomány minden esetre a már meglévő Geotaurus a maga 73 ezer lexikai egységével, ebből a tulajdonnév 72, a általános földrajzi név pedig valami mellett több mint 1000, és tartalma a mai Magyarország KSH szerinti összes települések és kis települése, tartalma a Geoném adatbázis magyarországi mai területére vonatkozó összes dűlő, hegy, víz, föld és egyéb mikrotáj neve, tartalmazza a 11-13-as történelmi magyarországi területi nomenklatúra összes település adatát, a moldvai magyar településeket, mert hiszen nemzeti érzelműek vagyunk ugyebár, és a Eto földrajzi neveit, ami az egész földgolyóbisra vonatkozik, és ezen kívül pedig az összes olyan nevet, földrajznevet, ami az Országos Széchenyi Könyvtár nemzeti impresszumában az elmúlt 101 néhány év alatt fölhalmozódott. Hölgyeim, uraim, ez nem kis dolog már önmagában. És ez az alapállományt kezeli a RELEX, az OSK MOKKA szerverén, és ennek például egy képe itt a Relexben, egy szerkesztési megjelenítés szócikke, szakembernek kell lenni, ugye, hogy valaki megértse az ákumbákumot, meg a szemantikai relációk jeleit, meg egyebeket, de ezt a Relexet használja Magyarországon már körülbelül 100 intézmény, ami elbűvölő, mert végre van valami, ami a könyvtári szakmában is úgy született meg, hogy másnak is hasznos. A kiinduló forrásállomány másik része, súlyos a helyzet. A kiinduló forrásállományok másik részét a Magyarország Földrajzi Névtára alkotja, amely egy óriási munka, Mikesi Gábor kezeli a Bosnyák téri műintézetben, és ott a Magyarországon kartográfiailag nyilvántartott dűlő, külterületi lakott hely, folyó, patak, víz, mocsár, stb. Nevek tömkelege fordul elő, és ezt az óriási állományt szintén fel tudjuk használni, nem tudjuk, fel fogjuk használni, ahogy ezt mindig a vezetőbeosztású dolgozók szokták mondani, és hát itt lehet látni, hogy ők egy Access alapú adatbázisban tárolják a dolgot, elég nagy vérfagyasztó munka lesz ezt összehangolni, nem számítástechnikailag, mert az megint csak pinc, hanem intellektuális, bocsánat, manuálisan. És hát ilyen értelemben a KSH hivatalos névállománya már csak néhány százalékban különbözik attól, amit így meg tudunk ragadni. A Magyar Földrajzi Névtár és a Geotalus Egyesítésének módszertanát, azt mi annak idején a Székesfehérvári Óbudai Egyetem Geoinformatikai Intézetében dolgoztuk ki a hallgatók dicséretes buzgalmától támogatva, akikre rálőcsöltük azt a feladatot, hogy végezzenek el szakmányban behasonlítási feladatokat ilyen területen, térképek meg egyéb segédmények alapján, és ezt nagyon szépen megcsinálták, tehát ezt mindenki tudja, hogy egy névteret minden hülye is tud csinálni, ugyebár. És ilyen értelemben ez egy kidolgozott módszertan, amelyet már két éven keresztül minden évben újra elkezdtük más-más hallgatói csoportokkal, és ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy ez a művelettervezet, amit kialakítottunk, ezt nem tudom most bemutatni idő hiányába, rendkívül pontosan, én egy okleveles gépészmérnök vagyok, a gépgyártás technológia területén szereztem meg a szakképesítésemet, tehát tudom, mi egy művelettervezet. Ez úgy meg van tervezve, hogy ennek alapján valóban elvégezhető a szakszerű behasonlítás, de nem megy semmi sem ellenőrzés nélkül, a kormányzás sem. Ez sem megy ellenőrzés nélkül, és ilyen értelemben egy kétszintes ellenőrzést fogunk beiktatni, de hát óriási manuális befektetést jelent a dolog. És hát az együttműködésről általában az, hogy alapelv, hogy mindenki a saját igényét tudja a rendszertől megkapni, kielégíteni, megvalósítani, ehhez a rendszert megfelelő általánosítással kell tudni definiálni, hogy minden későbbi igény számára is könnyebben fejleszthető legyen, mert azért az ember feje nem káptalan, és a jövőbe se lát, és hát szabadon hozzáférhető névtérállományt, amiben mindenki leválogathatja mindig a tetszés szerinti formátumban és megjelenítésben a saját adatait, és hát ilyen értelemben egy nagyon megbízható földrajzi adatbázis alapjait szeretnénk a földrajzi névvel kidolgozni, egy úgynevezett MAG név, nemzeti névteret, és hát nem lehet eléggé hangsúlyozni a nyelvészeti együttműködés fontosságát. A Debreceni Egyetemen Hoffmann István tanszékvezető úttörő munkássága nyomán, aki a magyar földrajzi név kutatás egyik kiemelkedő szereplője, már egy hatalmas helynévállomány alakult ki, ez azonban kizárólag nyelvészeti szempontok alapján lett csinálva, és még nagy mértékben arra szorul, hogy majd koordináta adatokkal, meg egyéb adatokkal kiegészítve, és hát rendkívül sok fog működni azon, hogy ez az együttműködés a nyelvtudománnyal sikeres lesz, mert egy névtér kialakítása nyelvészeti közreműködés nélkül lehetetlen, és hát ugyanakkor gyönyörű feladat, mert a végső szóállománya gyakorlatilag csak a földrajzi nevek esetében, és akkor nem beszéltem a személy, testületi és egyéb nevekről, körülbelül 1 millió lehet. Köszönöm a figyelmüket!